iFater. Technológia konyha nyelven. A mikrofonnál Fekete Gábor és Pápai Péter. Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordult a techvilág. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális világból és a valóságból.
Nem ez az első eset, sőt biztos, hogy nem az utolsó alkalom, amikor arról beszélgetünk, hogy az Európai Unió nagyon-nagyon szigorú és tényleg szigorúnak számító szabályozásai hogyan érintik a nagy tech vállalatokat, és egészen konkrétan most, hogy az Apple, a Google és a Meta az első trió, akik egy hosszas vizsgálatnak néznek elébe, ugyanis felmerült az igény az Európai Unió részére, hogy aktívan megfigyeljék és aktívan megbizonyosodjanak arról, hogy az uniós szabályozásoknak ezek a techóriások, mint adatkezelés, mint pedig piac befolyásolás kapcsán maradéktalanul megfelelnek-e, és hát ennek az úgynevezett DMA nevezető rendelkezésnek, vagy törvénycsomagnak a megfelelését vizsgálják most az Európai Unió hatóságai.
Igen, gyakorlatilag ez már tavaly május óta él, de kapott az összes nagyvállalat, illetve ezzel együtt a világ egy kis türelmi időt, és az a türelmi idő most március elején járt le. Tehát gyakorlatilag március elejétől ez a törvény, ez a Digital Market Act nevű törvény, rövidítve DMA, ez életbe lépett, ami azt jelenti, hogy mostantól ehhez a törvényhez, ehhez a szabályozáshoz minden nagyvállalatnak alkalmazkodnia kell, és ez a Digital Market Act, ez gyakorlatilag konkrétan arra lett írva, és arra született, hogy a hatalmas monopól helyzetben lévő, vagy legalábbis annak tűnő tech óriásokat megzabolázza, és egészen kőkemény szankciókkal sújtsa őket akkor, hogyha nem teljesítik ezeket a feltételeket, ugyanis hát nagyon-nagyon kevés olyan startupot ismerünk, aminek 45 milliónál több aktív felhasználója van, vagy 7,5 milliárd eurónál több bevétele van az elmúlt három pénzügyi évben, vagy pedig egy adott piaci szegmensben 75 milliárd eurónál nagyobb befolyása van az adott piacra, tehát abszolút látszik ebből is, hogy kifejezetten ezekre a nagyvállalatokra, ráadásul specifikusan a nagyvállalatokhoz kapcsolódó megoldásokra írta ezt a DMA szabályozást az Európai Unió, ugyanis TikTok, Facebook, Instagram, LinkedIn konkrétan meg vannak említve, ezen kívül még a Google Maps, a Google Play áruház, a Google Shopping, az Amazon Marketplace, az iOS App Store, vagyis az Apple-féle alkalmazásból, és a Meta Marketplace, ami szintén név szerint ki van emelve, ezen felül a Google, Amazon és a Meta reklámszolgáltatásai, sőt, két böngésző is bekerült, a Chrome és a Safari, hiszen ez az a két böngésző, amit ugye előszeretettel pusholt az anyavállalat, a Chrome-nál a Google, a Safari-nál pedig az Apple a saját eszközein, hogy az első időkben konkrétan nagyon nehéz volt váltani, hogyha nem ezeket szerettük volna rendszer szinten használni, és természetesen operációs rendszereket is érint, ezen kívül még sok minden, úgyhogy itt van a Google Android, az iOS és a Windows PC is, tehát ebből is látszik, hogy nagyon specifikusan ráfeküdt az Európai Unió arra, YouTube, stb. WhatsApp, Facebook Messenger, hogy ezek a vállalatok, ezek a tech vállalatok melyik szoftveres területeivel, melyik megoldásával fedik le az előbb felsorolt 7,5 milliárd euró, 45 milliónál több user, stb. Kritériumokat. Éppen ezért az első körben még tavaly lehetett azt hallani, hogy a Samsung is bekerül ebbe a saját böngészőjével, ugye, ami a Samsung telefonokon fut, de aztán később a koreai vállalat bebizonyította, hogy nem felel meg ezeknek a kritériumoknak, így most már kikerült ebből a vizsgálódásból, és hát a szankciók azok, amik nagyon-nagyon kemények lesznek. Az egy dolog, hogy pénzben fogják őket büntetni, a mennyiség azonban elég ijesztő lehet ezeknek a vállalatoknak, ugyanis 10%-a a globális teljes cégbevételnek. Adott esetben, hogyha ez ismétlődő kiágás, akkor ez szóval mehet 20%-ra, ami nagyon-nagyon-nagyon sok pénz, amikor Alphabet, Apple, Amazon, ByteDance, Meta és Microsoft szintű cégekről beszélünk. De ez még mind hagyjál, mert ez pénz, ezt egyszer ki kell fizetni, és majd akkor lesz utána valami. Az sokkal-sokkal keményebb dolog, hogy az Európai Unió megakadályozhat felvásárlásokat, tehát ha úgy ítéli meg, hogy egy bizonyos akvizíció olyan irányba tolja azt a piacot, ami még inkább ellene megy a DMA-nak, akkor egész egyszerűen azt mondhatja, hogy nem, ezt nem veheted meg Google, Apple, Amazon, és a többi, és a többi. Sőt, még adott esetben arra is kényszerítheti ezeket a cégeket, hogy bizonyos részlegüket, hogyha elkezd túlnőni, és elkezd gyanúsan közel kelődni ahhoz, hogy megszegi a DMA-t, akkor kötelezheti az Európai Unió, hogy válassza le ezt az üzletágot, és adja el az anyacég, ami viszont már sokkal-sokkal keményebb falat, mint mondjuk 10-20%-ot kifizetne az éves bevételből, ami azért szintén nagy falat.
És ha már tech-óriásokat emlegettük az Európai Unióban, akkor érdemes megemlítenünk azt is, hogy az Apple nem csak itt néz komoly kihívások elébe, ugyanis az Egyesült Államok igazságügyi minisztériuma úgy döntött, hogy kapva az alkalmon, hogy láthatóan az uniós szabályozások egészen jól működik a tech-óriások megzabolázására, ide egy picit újra górcső alá venni ezeket a nagy cégeket, és megnézni, hogy kik azok, akik az úgynevezett trust ellenes intézkedéseknek megfelelnek, vagy azokat mondjuk több ponton is megsértik. Egy ilyen esetről van most szó, ugyanis az Apple ellenében az igazságügyi minisztérium indult el bíróságon. A minisztérium szerint ugyanis a nagyvállalat több ponton is sérti a szabad piacra vonatkozó érvényes rendelkezéseket, és azt, hogy hogyan befolyásolja egy ekkora tech-óriás különféle konkurensek boldogulását és lehetőségét egy egyáltalán eladási szinten. Pontosan arról van szó, hogy a saját operációs rendszerrel, a saját ökoszisztémával, amit egyébként az Apple nagyon gyakran, vagy az Apple felhasználók nagyon gyakran emlegetnek, nemes egyszerűséggel a fejlesztőket és a felhasználókat egyaránt egy, mondhatjuk az, picit kényszer helyzetbe szorítják, legalábbis az igazságügyi minisztérium szerint, és most az a vizsgálat folyik az USA területén, hogy azokat a szabályozásokat, amiket az EU-ban életbe léptettek, milyen mértékben lehetne az Apple-re, és ezzel együtt egyébként később vélhetően más nagyvállalatra is alkalmazni.
Érdekes, ahogy az USA hozzááll ez a helyzethez, hiszen pontosan ott is látják, hogy szabályozni kell ezeket a tech vállalatokat, viszont az üzleti világ szent sérthetetlensége, igen, ez nem is egy enyhe irónia vagy szarkazmus, de sokszor fölülírja azt, hogy mondjuk olyan szabályozás szülessen, annyira kemény szabályozás szülessen, mint mondjuk amire az előbb beszéltünk az Európai Unióban a DMA, éppen ezért árgus szemekkel figyelik az amerikai hatóságok azt, hogy mi történik itt Európában, és ha valami olyat láttak, ami kivitelezhető, racionális és működőképes, akkor annak kapcsán egyelőre még perekkel, mint ahogy azt az előbb a Peti is említette, de szankcionálják ezeket a vállalatokat, később pedig nagy valószínűséggel bizonyos dolgokat át fognak venni, például a DMA-hoz hasonló szabályozást is, és ezzel együtt ugye akkor már azt tudja mondani az amerikai állam, hogy hoho, ez az EU-ban működik, a cégek már amúgy is nagyrészt alkalmazkodtak hozzá, hiszen nem akarták elveszteni az EU-s piacokat, így mi igazából most már nem szorítjuk békjóba ezeket a nagyvállalatokat, csak mi is bevezetjük azt, amit az EU is bevezetett már, és amit már valamilyen szinten alkalmaznak a cégek is. És ha már a nagy cégek, akkor még mindig maradunk a nagy cégeknél, ugyanis a Microsoft leállítja termékeinek oroszországi forgalmazását, ami pedig az ukrajnai háború kapcsán egy következő lépés és egy következő szankció az orosz állam ellen.
Nem újdonság már a tech világot is érintő Oroszország elleni szankciókról beszélni, viszont pontosan ennek megfelelően most a Microsoft egy olyan érintett fél ebben a történetben, akinek nagyon is aktuális újdonságai vannak, mert hogy március 20-ától elvileg már semmiféle új megoldást nem biztosítanak azoknak, akik a Microsoft Cloud szolgáltatásait vették igénybe. Ez ugye nem teljesen azt jelenti, hogy minden, ami ehhez kapcsolódik, megszűnt, és Redmondi cég által fejlesztett szolgáltatás megszűnt volna működni. Szimplán arra van szó, ugye egyébként már a tavaly augusztusban felfüggesztett értékesítő Office 365 sem érhető el, illetve azoknak is csak az aktuális verziói, amit ugye a szoftver frissített helyben érhetőek el az ügyfelek gépein, nem biztosítanak olyan platformokat, mint mondjuk a SharePoint, nem biztosítanak olyan platformokat, mint mondjuk a közösségi kommunikációt lehetővé tevő Teams, Yammer, vagy újabban növén Viva Engage, tehát mindenféle olyan szolgáltatás, ami egyébként a Microsoft felhő platformjára épül, de az most Oroszországban valószínűleg vagy kihagyásokkal, vagy kell egy új alternatívát keresniük. Az a következménye, hogy a Redmondi óriás nagyon-nagyon hamar ki fog vonulni erről a piacról, és nyilván ugye az értékesítés az már egy olyan megszűnt, de hogy a támogatás is hamarosan majd gyakorlatilag véget ér az országban, úgyhogy jó pár millió felhasználónak lesz egy érdekes éve, amikor is majd el kell kezdeni lassan új operációs rendszer után nézni a számítógépeiken, és ez nem csak az átlag egyszerű felhasználókat érinti, hanem igen komoly vállalati infrastruktúrákat is. Nem láttuk egyelőre, hogy az orosz felhasználókat, vagy az orosz piacot ez milyen mértékben érintette, biztos, hogy előbb-utóbb kell egy új alternatívát keresniük.
Érdekes kis mellékszál, hogy a Microsoft pont egy Telegram szolgáltatást indított ezzel az egész tiltással kapcsolatban, hogy segítse a felhasználókat, miközben a Telegramot éppen Európában komoly támadás érte, hiszen a spanyol legfelsőbb bíróság elrendelte március közepén a Telegram titkosított üzenetküldő alkalmazás teljes felfüggesztését az országban, és ezt azzal indokolja, hogy több médiavállalat jelezte a spanyol állam felé, hogy a felhasználók engedély nélkül töltenek fel és osztanak meg jogvédett tartalmat a Telegram felületein. Ugye a Telegram pont az az alkalmazás, ami azzal hirdette magát annak idején, hogy a lehető legbiztonságosabb, a lehető legtitkosítottabb az összes ilyen chat szolgáltatás közül. Éppen ezért március 25-én hatályba lépett egy ideglenes tiltás, aminek folyamányaként Spanyolországban nem elérhető a szolgáltatás, ami csak azért érdekes, mert igazából egyrészt, mivel a spanyol állam azt mondta, hogy amíg a kivizsgálás tart, addig biztosan nem lesz elérhető a szolgáltatás, ez több jogi és egyéb szervezet nehezményezte, hogy ez nem egy konkrét dátum, tehát igazából jó lenne, hogyha a spanyol állam megmondaná, hogy meddig fogják vizsgálni a Telegramot, meddig fogják megnézni és meddig fog tartani ez a tiltás az országban, hiszen az ország lakosságának 19%-a használja, ez 9 millió felhasználót jelent, és ráadásul ez azért is probléma, mert oké, hogy az egyik oldalon tiltott tartalmak kerülnek föl, de a másik oldalon például a tűzoltóság erősen támaszkodik a Telegram chat szolgáltatásra, tehát nem csak azokat bünteti ezzel a spanyol állam, akik valóban illegális tartalmat töltenek föl, hanem az összes többi, jóval több felhasználót, akik teljesen jogszerűen használják. Ugyanakkor sokan az államot bírálók közül azt mondják, hogy igazából nem is ez az ok, tehát ez egy mondva csinált ok arra, hogy a szerzői jogok megsértése miatt tiltják be a Telegramot. Alapvetően azt tudni lehet a spanyol államról, hogy nagyon-nagyon ellene van a titkosított szolgáltatásoknak, éppen ezért talált most egy rést vagy egy kiskaput, amin keresztül a szuperbiztonságosnak ítélt Telegram szolgáltatást egy kicsit megkapirgathatja, és még mindig nem tudjuk, és még mindig nem mondta meg a spanyol állam, hogy meddig tart ez a tiltás, egész biztosan el fogják húzni, ameddig csak lehet, ami nyilvánvalóan a Telegramnak, de leginkább a felhasználóknak lesz rossz. Meglátjuk, hogy meddig megy el ez a folyamat, nyilván, ha valami változás lesz, akkor erről beszámolunk. Addig is, ha valakinek a spanyol barátait nem éri el a Telegramon, akkor legalább most már tudja, hogy miért van ez.